Tisztelettel köszöntök mindenkit, engedjék meg, hogy most itt az elején felajánljam mindenkinek, vagy kérjem a tegező viszony lehetőségét, természetesen nem kötelező, de mindenki számára, és de természetesen kölcsönösen szeretném ezt felajánlani, és ha megengeditek, akkor ebben a formában is folytatnám az előadást. Mivel állítólag én vagyok a főnök, és kaptam felhatalmazást rá, hogy kicsit lazábban beszéljünk a témáról, én inkább egy utazásra szeretnék mindenkit meginvitálni az élelmiszerlánc körül egy-két példával, hogy mit is láthat egy állatorvos, aki az élelmiszer lánc felügyelőn, vagy az általános szolgálatban kezdi a munkáját néhány év alatt, akár hazánkban, akár külföldön, de talán előtte ugye a történetről nem szeretnék sokat beszélni, Soltonyi doktornak nagyon jó előadása van, mindent elmondott benne. Ugye 18. század óta beszélünk állategészségről egyáltalán, és természetesen akkor még egyedül a járványügyi kérdések voltak azok, ami miatt a szükségét érezték az akkori emberek, hogy valamilyen módon kezeljék a problémát, az akkori kockázatot, az akkori veszélyt. Az akkori veszély a keleti marhavész volt, hiszen a nagyarányú elhullás miatt nagyon komoly éhínségeket okozott Európában, ezért kellett alapvetően, tehát már akkor is alapvetően társadalmi igényeket elégített ki az állami beavatkozás kérdése, és nyilván megkezdődtek azok az igazgatási szabályoknak is a letétele, megírása, amelyek mentén az állatorvosok dolgozni tudtak. 1881-re mentesült a keleti marhavésztől Magyarország. Azt érdemes tudni, hogy a föld is mentesült a keleti marhavésztől. Azóta az UIE, a Nemzetközi Járványügyi Hivatal kimutatása szerint 2013 óta azt hiszem nincs a földön már a keleti marhavész jelen, és nyilván nem csak igazgatás kellett hozzá, hanem állatorvosok is, hogy ezeket a problémákat kezelni lehessen, lehetőség szerint helyben kezelni, és az állam által fenntartott módon, az állam által meghatározott eszközökkel. Ugye 8 státusszal jött létre az állatorvosi kar, amely ennek a veszélynek a megoldására volt hivatott. Ma már azért elmondhatjuk, hogy ennél jóval szélesebb az élelmiszerlánc felügyelet humán erőforrás, és nem csak állatorvosok, hanem nagyon széles spektrum a szakmáknak, amelyeket mi foglalkoztatunk. Mind a központi, mind a területi szervezeti egységeknél. És nyilvánvalóan kellett azt az állatorvosi kart hatósági szolgálattá kellett szervezni. Már akkor is fontos volt az az egyenes utasítási lánc, az a fajta területi lefedettség, amelyet ma is próbálunk fenntartani. 1888 óta beszélhetünk hivatalosan állategészségügyi szolgálatról. Nyilván akkor még járványvédelemről volt továbbra is a legfontosabb feladata, nem csak a szarvasmarha betegségek, hanem egyéb lóbetegségek is, az pedig a hadsereg ellátása miatt volt fontos feladat, és ezáltal kerültek szabályozás az állatforgalom, már akkor is az állatforgalmazási állatszállítási szabályok, akkor még az élelmiszerre kevéssé foglalkozott az állategészségügyi szolgálat, élelmiszerláncról még nem is hallott senki, hogy az első országos főállatorvos Zlamár Vilmos volt, azóta már igen sokan töltötték be ezt a pozíciót. És nyilvánvalóan nagyon sok mindent lehetne még mondani. A múltról talán itt álljunk meg, mert azt gondolom, hogy sokkal fontosabb számotokra az, hogy milyen jövőképe lehet annak az állatorvosnak, aki ma a régi nagy elődökhöz képest az állategészségi szolgálatba akar, illetve az élelmiszerlánc felügyeleti szerhez, ahogy ma csúnyán a jogszabályok mondják, akar belépni. Mert hogy mindenképpen ugye tanulunk a múltból, mindenki mást tud a múltból megtanulni. Számomra talán a legfontosabb kérdés az, hogy miért tekintjük ma is aranykornak azokat az időket, amikor erről beszél, amikor felmerül, hogy hol tart ma az állategészség és hol tartott akkor. Azért beszélhetünk aranykorról, mert voltak olyan tehetséges emberek, mint ti is, akik tanulni akartak, akik kimentek külföldre, ellesték a megfelelő fokú tudományos ismereteket, kitaláltak új dolgokat, és mertek változtatni, mertek a hagyományos eszközökhöz hozzányúlni, és ezeket a változtatásokat végig is vitték a állategészségügyi szolgálaton, vagy olyan az állatorvos tudományon is, és élenjárókká váltak. Nyilvánvalóan sikerre vitték ezeket a változásokat. Azt kell mondjam, hogy az a számunkra is, ma is ez a legfontosabb, hogy képesek legyünk azokat a változásokat állatorvosként befogadni és lemenedzselni, amely számunkra, amely előttünk áll. Ez a legfőbb feladatunk, hogy a társadalom által tett kihívásokra, hangsúlyozom, nem csak állategészségügyi, számos más kihívásra megfelelő módon tudjuk reagálni, mert körülöttünk minden megváltozott, maga a állattartási szokások, nyilván a kisállat praxis sokkal erősebb lett, akkor nem is volt, most sokkal fontosabb feladatként jelentkezik. Akkor élelmiszerrel nem foglalkozott az állatorvos, ma már jelentős mértékben függ az élelmiszer előállítást az állatorvos jelenlététől, tudásától, és nagyon sok olyan változás van, más nem mondjuk az információs robbanás, ami miatt hihetetlen mennyiségű adatot, tudást kell valamilyen módon szintetizálnunk, elemeznünk ahhoz, hogy eredményesek legyünk. Ez az alkalmazkodó képesség az, ami arra predesztinálja az állatorvosokat, hogy vezető szerepet lássanak el a mai élelmiszerlánc felügyeletében is, annak ellenére, hogy ma már, ahogy említette elnök úr, sokkal szélesebb az a kör, amit lefedünk a járványtan a alapokon, sokkal sok minden mást is kell felügyelnünk. Ez az ábra pont azt mutatja egy vasárnapi ebéden keresztül, hogy ahhoz képest, hogy régen az állatok járványvédelme, védelmén kívül, állatszállításon kívül sok minden feladat nem volt, ehhez képest ma már azért jól láthatóan az állategészségügyi szolgálat számára rengeteg lehetőség van. A beavatkozása rengeteg lehetőség van a munkára. Ez azért is érdekes lehet, mert ha csak az élelmiszerbiztonságot, az élelmiszerhigiéniát nézzük, nem a vágóhídról szól az élelmiszerhigiénia ma már csak, nagyon jól lehet keresni olyan magán üzemekben, tehát a magán szférában is, ahol a minőségbiztosításra, ahol az élelmiszerbiztonságra komolyabb figyelmet kell fordítani. Tehát azt gondolom, hogy érdemes egyébként magát a szemléletet nem csak a hatósági irányból figyelemmel kísérni, hanem másokból is. És azért is érdekes ez, hogy ilyen sok tevékenység van, amit ellenőrizni kell, mert ehhez rengeteg szereplő is tartozik. Nagyon-nagyon nagy számú ügyfél van az állategészségügyi szolgálathoz képest. Ugye régen csak az állattartók voltak, ma Magyarországon van körülbelül 50 ezer állattartó, regisztrált állattartó, viszont a névik ügyfélköre 400 ezer, egy 400 ezres. És ezért is beszélünk ma már élelmiszer láncbiztonságról, sőt, ma már nem csak élelmiszer láncbiztonságról beszélünk, mert ma már hálózatról beszélünk, annyira sok szereplője van ennek az egész területnek, amelyet nekünk állatosoknak kell felügyelni. Azért élelmiszer láncbiztonság, mert valóban a talajtól kell a vendéglátásig, hogy a hulladék állati mellétermő megsemmisítésig a folyamatokat figyelemmel kísérünk, és ezért nem csak állategészségügy, és ezért nem csak járványvédelme, vagy nem csak élelmiszerbiztonságról beszélünk, és hogy miért állatorvos, azt hallottam, hogy többször elhangzott, azért, mert mi vagyunk a legjobbak, legyünk rá büszkék, ilyen egyszerű. Annak ellenére, hogy a nemzetközi kereskedelemben számos változás következik be, nyilvánvalóan a vállalkozó igény mindig a költségcsökkentés felé halad, vagyis mindig kevesebb jó képzett állatorvos munkáját igényli, viszont szerencsére a társadalom, a fogyasztók, a vásárlók pedig a biztonságot igényli. A kereskedelemmel azért jelennek meg új kihívások, mert hihetetlen gyorsan érnek ide a különböző eddig ismeretlen veszélyek, gondoljunk a tejre, nem hallottatok talán róla, Kínában valaki okosan a fehérjét műanyaggal próbálta meghelyettesíteni, tejfehérjét, ennek persze természetesen csecsemő halál lett a következménye. Nyilvánvalóan egyébként nem csak Magyarországon találtuk ki ezt, hogy élelmiszerláncban, hálózatban kell gondolkodni, akkor mindenhol ebbe az irányba halad az állategészségügyi oktatás is. Nem véletlenül került be az Alma Mater képzésébe sem ez a fajta gondolkodásmód. És ez a fajta gondolkodásmód jelenik meg a mai közigazgatásban is, állategészségügyi igazgatásban is, hiszen 125 évvel ezelőtt a kardlappal kiküldtek egy állatorvost, vagy még egy csendőr esetleg mellé jár, nagy valószínűséggel senki nem mert vitatkozni, viszont helyben tudott intézkedni. Nem volt szüksége arra, hogy egy kínai szállítmányt mondjuk a határon próbáljon meg ellenőrizni. Olyan mennyiségű adatot kell elemezni, amely lehetetlenné tenni, hogy csak helyben intézkedő emberekkel foglalkozunk. Nyilván nagyon komoly központi irányításra van szükség, amelyet a névig testesít meg Magyarországon. De ez a hivatal sem ma már egy régi típusú közigazgatási szervezet, hanem nem egy rigid SMS-szel dolgozik. Projektek vannak, ahol mindenki független attól, hogy milyen szervezeti egységnél van, új és új feladatokat tud találni, tud dinamikusan változtatni, fejlődni, ha megvan az igénye, és ebben a szemléletben tud tovább lépni. Természetesen az erőforrások sosem végesek a közigazgatásban, pláne mind költség, mind humán erőforrás tekintetében úgy kell használnunk ezeket az erőforrásokat, hogy azok megfelelően hatékonyak legyenek. És ugye mik ezek a prioritások ma, vagy az elkövetkező néhány évben, amely előttünk áll a változások tekintetében, ahol fókuszálunk? Kérdezően az egyik ilyen a válságkezelés. A sajtóban ma már szerencsére elég gyakran jelenik meg az a tevékenység, amelyet az állatorvosok végeznek, a NÉBIK végez. Ezekben az esetben természetesen számunkra nem csak a megelőzés fontos, hanem a veszteség minimalizálása is. Alapvetően persze a megelőzésen van a hangsúly. Ma már ugye végén azt mondtuk, hogy a járványoktól védjük a járványoktól az emberi egészséget is, hogy legyen étel. Ma már a fekete kereskedelem az egyik fő problémája a hazai és az európai nemzetközi gazdaságnak. Ezzel is nekünk kell tudni fellépni, mint hogy a terrorizmus is egyre inkább fenyegető veszélyként jelenik meg nálunk, de ezekhez kapcsolódik persze természetesen a folyamatos fejlődés az informatika laboratóriumi háttér terén is, és természetesen semmit nem ér az egész tevékenységünk, ha azt nem tudjuk megfelelő módon eladni, nem tudjuk megfelelő módon kommunikálni. Talán ez a piramis mutatja azt az értékláncot, amiről még így utoljára alapinformációként beszélni, mielőtt megkezdjük a térbeli utazást is. Jól látszik, hogy ma már az ábrából, itt ugye a számok a sarokban azt is jelzik, hogy mekkora az az érték, amely felett felügyeletet gyakorlunk. De talán a fehér sávra hívnám fel a figyelmet, hogy ma már nem csak a vertikálisan az egyes szakterületekben kell gondolkodnunk, hanem vannak olyan szakterületek, amelyeken szintén állatorvosok dolgoznak, hogy állatorvosok látják el a vezető szerepet, ahogy az elhangzott, amelyik horizontálisan összekötik ezeket a különböző vertikális szakmányokat. Nyilván a csúcson mindenki számára a legfontosabb élelmiszer van, ehhez kapcsolódóan a fekete kereskedelem elleni fellépés is. De hát természetesen ahhoz, hogy ezt a láncot megismerjük, ahhoz sokat kell tapasztalni. Sok helyre lehet eljutni az állategészségügyi igazgatással. Mindenki azt mondja, hogy az erdő az nem az élelmiszerlánc rész, ugye a NÉBIK-ben van egy erdészeti igazgatóság, de nem csak a gomba miatt rész az élelmiszerláncnak, hanem minden élelmiszerrel érintkező eszközt is mi vizsgálunk. Ugye már a parafa tölgyet, ami Portugáliában lehet megnézni, a legjobb parafa dugó a boros üvegbe, azt gondolom, hogy innen kezdődik a mi felügyeletünk, és aztán persze a talajjal, meg az elsődleges termeléssel folytatódik, mert valahogy azt a palacba bele kell tenni a bort, és ez a kép, ez Ázsiában készült, ugye a leginkább használható közlekedési eszköz, ott az elefánt de ettől függetlenül ők is a növényvédőszer maradék vizsgálatokra nagyon komoly hangsúlyt fektetnek. Ez azért érdekes állatorvosként, mert ha valaki kimegy egy szakértőként egy ilyen hivatalos útra, akkor meglepődhet, hogy növényvédőszer maradékvizsgálatról akarják kérdezni főállatorvosként, ahelyett, hogy az állategészségügyi kérdésekről kéne beszélgetnie, de hát, ahogy hangsúlyozok, ez világtrend, hogy mivel kell beszélni. Valószínűleg a néni sem tudta, hogy tudja, hogy miről szól ez, mert ebben az országban még nincs olyan, hogy zöldséggyümölcs ellenőrzés, nálunk van ilyen. Hát elfekintem is, hogy nem tudom egyébként, hogy mit árul a néni, nem tudom, fogalmam sincs. Ez csak a tudatos vásárlói magatartásra hívom fel a figyelmet, hogy érdemes csak attól vásárolni, azt megvenni, amit tudjuk, hogy micsoda. Ezt mindenki felismeri. Ez egyébként egy magyar cég által kivitelezett sertéstelep Laoszban. Azt hiszem 5 éve adták át, hát nagyon jó kondíciójú sertés kant láthatunk. Természetesen a szakértői tudás egy kicsit anullálódott ott is, de hát értelemszerűen a takarmányozás és az állategészségügy abszolút összefonódik, amihez nekünk lépni kell. Ja, azért mutatom ezt, bár ennél érdekesebb élmények is leérhetik az embert állatorvosként, hogyha mondjuk egy ragadó száj és körönfájás járvány esetén Nagy-Britanniában egy éppen a sivatagi viharból hazatért őrmester fogja a birkát, és lehet neki mondani, hogy akkor ez most így nem jó, tessék máshogy fogni. Ugye azért a katonákat ugráltatni nagy élmény tud lenni, ezt higgyétek el nekem. De nyilván azért a halász, halegészségügy, azt ugye nem tudom, által is, amikor én még jártam a halegészségügynek, nem volt túl nagy presztízse az egyetemen. Azt jelzem, hogy Magyarország Európában az egyik legfejlettebb akvakultúrával rendelkezik, elég komoly fejlesztési lehetőségek vannak benne, például úgy, hogy Tájföldön is mi szállítunk technológiákat, vagy úgy, hogy Dániában pisztráng neveléshez viszünk technológiákat, és kell tárgyalásokat folytatni. Persze nyilván ezt fel kell dolgozni, és ilyenkor, amikor az ember ezt látja, elgondolkodik, hogy olyan érdemes-e ellenőrzési rendszerről beszélni, de ha ezt meglátja, hogy mivel, hol tárolják azt a jeget, amire a pucolt húst, vagy a tisztított halat teszik, akkor nem gondolkodik már, csak abban reménykedik, hogy nem innen kapja majd az ebédet a hivatalos vacsoránál, hanem inkább innen. Ez a világ legnagyobb halpiaca Tokióban. Ez is hivatalos út természetesen, nem csak a halászat miatt, hanem az élelmiszer kereskedelemnek a volumene miatt. Annyi hátránya van, hogy hajnal 4-re kell kiérni, mert 4-től 5-ig tart a piac, és hát elég nagy számú emberrel lehet találkozni, de az ember jártában keltében más piacokat is megnéz, hiszen az élelmiszerlánc része a kereskedelem előző, sőt ma már ez egyik legnagyobb kockázat. És az Ázsiában az ember kimegy egy piacra, megvegye magának a napi betevő sáskát, tücsköt, többféle tücsköt, hogyha tetszik neki, akkor rájön, hogy bizony ezek a veszélyek, ugye ma már be lehet hozni Európába tücsköt, csak nem tudom, hogy mondjuk tájföldi piacon vásárolt tücsök mennyire biztonságos, vagy egyáltalán foglalkozott-e vele valaki, aki tücsköt akar enni, hogy mennyire biztonságos élelmiszert hozva, és milyen vizsgálatokat kell elvégezni hozzá. De ha nem szereti a tücsköt, akkor vehet bogarat is ezen a piacon, sokkal szebben mutat, mint mondjuk a lépes méz, így kikelve benne, hogy majdnem kikelés előtt a vávok, ez maga a gyönyör. De természetesen előkészített húst is lehet venni egy ilyen piacon, ez egyébként azt hiszem, hogy denevér, de nem vagyok benne 100%-ig biztos, de ahogy a mondás is mondja, lehet itt venni kígyót, békát, amit csak a egyszerű európai fogyasztó el tud képzelni. Hangsúlyozom, ez a látogatás is arról szól, hogy laoszi piac, hogy hogyan lehet Laoszban, egy projektet indítottunk, hogy a laoszi élelmiszerbiztonsági ellenőrzési rendszert fejlesszük. És kivittek a piacra, hogy ez a kiinduló pont. élelmiszerbiztonsági fejlesztéshez. Hát elkerekedett a szemem nekem is, hogy ehhez milyen rendszert kell fejleszteni ahhoz képest, hogy itt mi van nálunk. Hát nevezzük úgy, hogy fapados elég lesz ott. Nem biztos, hogy a virológiai vizsgálatok, a BK virológiai vizsgálatával kezdjük az élelmiszer higiéniai oktatást. De természetesen, hogyha a kígyón békán kívül az európai gyomor számára is bevehető jó bél és jó bendő gyomor található, látható a képen. Itt egyébként ez ehető, ugye az élelmiszerkönyv alapján sok minden Magyarországon már nem ehető. Kint még ugye a kutya is ehető, azt azért látni kell, nem akarok senkit megsérteni állatvédelmi szempontból, de az, hogy egy kultúra milyen élelmiszereket fogyaszt, ez nem számunkra nem krízis, hanem egy lehetőség, mi pedig arra lehetőség, hogy felfigyeljünk arra, hogy milyen veszélyeket lehet Magyarországra is behozni. Nyilvánvalóan egy európai nagy hűtőházban, vásárló központban így néz ki egy szép marha, vágott marha hús. Ez egyébként egy párizsi nagy hűtőháznak a verseje. Akkora maga a nagybani piac, mint akkora, hogy önálló irányítószámmal rendelkezik. De azért lehet daraboltan is húst venni, ugye itt már jóval nagyobb a élelmiszer biztonsági kockázat, és ugyan nem nő az élelmiszer biztonsági kockázat, de Kazasztánban is rengeteg projektet indítunk, élelmiszer biztonsági projekten vettünk részt. Ez lóhús, ami azért érdekes, mert hogy Magyarországról is visznek lovat, mondjuk inkább Olaszországba vágásra, de sajnos azoknak, akik szeretik a lovat, mindenképpen sajnos erre is figyelemmel kell tudnunk lenni, és fel kell tudnunk ismerni a lóhúst. És ezen az ábrán én nem a birkafejre hívnám fel a figyelmet, szintén Kazasztán, hanem a birkafej mögött található, ez a birkafeneke egyébként, a fagyú, amely ott fogyasztásra alkalmas. A bélbe töltött anyagot azt nem mondom meg, hogy micsoda, nem véres úrka, de van benne vér rendesen. Ez a kép is azért készült, mert Kazasztánban is a hús értékesítéssel kapcsolatos biztonsági, élelmiszerbiztonsági kérdésekről kellett egy tárgyaláson részt venni. Persze nyilván a világon mindenhol, Európában is, Ázsiában is nő azon élelmiszerek iránti igény, amelyek előkészítettek teljesen főzésre alkalmasak, és amikor ezt látja az ember, akkor azt gondolja, hogy hát itt biztos nem lehet semmi probléma, nagyon szépen elő vannak készítve, de nekünk, akik elmögött látjuk a tevékenységet is, azért gondolni kell egy-két higiéniai kérdésre. Ez a 100 napos tojás, akkor még, amikor elkészítés előtt áll, ez csak érdekesség, viszont higiéniai kérdés, nem tudom, hogy felismeri-e valaki, hogy mi ez. Ez egy kínai áruházban készült fotó. Ez így nagyon jól néz ki. Ez tengeri uborka egyébként, egy állat. Ha nem tudom, hogy valaki fogott-e már ilyet meg a tengerparton, ez ennek az állaga egy ilyen kicsit kocsonyás természetű anyag. Kínában rendkívül drága kulináris élmény. Általában a fő vendégnek adják. Ez borzalmas kockázatot fejt, mert amikor az ember ezt még a boltban meglátja, még csak, hát én is arra gondoltam, amire általában először gondol valaki, de ez valóban egy uborka, de amikor egy leveses tányérban látja ugyanezt az ember, ugyanígy, csak már szét van főzve, akkor kell 2-3-at nyelni, mert hát ugye a főasztalnál ülés kénytelen elfogyasztani azért. Úgyhogy érdemes megismerni, hogy a élelmiszerek közé mi kerülhet be az önbejárásnak. Ez is egy laoszi piac. Ugye előkészítésről beszélünk. Nem az a fő kérdés, hogy mit pucol a hölgy, egyébként ebi halat. De azért az jól látszik, hogy az asztalon ülve pucolja és egyből értékesít is azt az evihalat, amit el tud adni. Meg hát azért a liszkukacot is azért föl lehet tenni, mint élelmiszer alapanyagot. Nyilván nehéz lesz visszagondolva projektre megtanítani az alapvető higiéniai, európai nézetek szerinti alapvető higiéniai szabályokat az értékesítéssel, élelmiszer előkészítéssel kapcsolatban az ilyen kultúrában. Valószínűleg nem is érdemes ezzel próbálkozni, hanem más módon kell kitalálnunk. Hangsúlyozom, a változás, az adaptáció, ami nagy előnyünk, ki kell találnunk, hogy ilyen körülmények között mégis hogyan tudunk biztonságot nyújtani. Ugye ugyanakkor, szintén elsőbb, a rákot mindenki nagyon szereti. Arról szeretnék majd most bemutatok, hogy mennyire fontos, hogy az ember valóban tudatosan válassza ki, hogy mit kér egy ismeretlen helyen, vagy mit teszik meg. Mert hogyha így kapja meg ezt a rákot, akkor nagyon örül, ez egy shanghai étterem, de amikor ezt látja, azt gondolja csak, hogy jó, milyen szép nagy rák. Ez biztos, hogy nagyon finom lesz, nagyon jót tudnak belőle főzni, meg is kapja az ember szépen tányéron. Csak akkor van baj, amikor megnéz, hogy mit kell megenni. És hát én is így meglepődtem, amikor azt mondták, hogy hát itt a tojás az érték, nem a hús. Úgyhogy bizony érdemes végig gondolni, hogy ki mit rendel, vagy ki mit fogyaszt el. Szerencsére nem kellett megennem, bár látszik, hogy Tájföldön vagyunk, mert a csili nagyon sok mindenen segít a ízek tekintetében. De van azért olyan példa is, amikor valóban az étteremben már a nyersanyagot, az alapanyagot is megnézhetjük, hogy miből akarunk enni, vagy mit akarunk megenni. És itt nyilvánvalóan itt is a számunkra ma már szinte elsődleges társadalmi szemléletformálás, a tudásmenedzsment nagyon fontos, az, hogy átadjuk azt a érthető módon, átadjuk azt a tudást, amivel rendelkezünk. Nyilván egy ilyen prospektusban mindenki megérti, hogy mit fog kapni. Ebből meg, ugye ez Japán van készült hivatalos úton szintén. Az út célja az volt, hogy a klasszikus sertéspestis miatt lezárt Magyarországot megpróbáljuk újra szabaddá tenni. Ez egy wagyu marhának a értéke, tehát van ilyen is, hogy a japán gasztronómia UNESCO örökség, és nyilván, amikor az ember előtt sütik meg, az a legbiztonságosabb. Minél rövidebb az élelmiszerlánc, annál biztosabbak lehetünk benne, hogy nem történt semmilyen probléma az élelmiszerrel, amit elfogyasztunk. Ez viszont már egy kicsit nyugatabbra van, ez Tatárország. Ezt pedig azért vettem be ezt a képet, mert ezek csak az előételek. Ugye nekünk arra is figyelünk kell, bár nem feladata még a táplálkozástudomány az állategészségügynek, de azért azt is figyelemmel kell kísérnünk, hogy hogyan lehet egészségesen táplálkozni. Hangsúlyozom, hogy a kocintás ugye ott eléggé természetes dolog. Az elsőnél még az ember nagyon boldog, hogy megkapja az aperitívet, az ötödiknél már elkezd gondolkodni, hogy hogyan fogja befejezni a tárgyalást. Ez már Dánia, egy egyszerűbb, és azért arra is van lehetőség az élelmiszerlánc felügyeletnél, hogyha ide jöttök, és megfelelően kitartóan dolgoztok, hogy mondjuk a hongkongi Ritz Hotelben tudjon az ember vacsorázni, azért, mert a Hongkonggal is sikerült olyan állatési bizonyítványokat aláírni, ami lehetővé teszi a két ország közötti kereskedelmet. Egy dolgot nem szabad soha megtenni, nem szabad a konyhába benézni. Az a legbiztosabb, mert akkor nincs az embernek rossz érzése, hogy ugyan mit ettem én egy fél órával vagy egy órával ezelőtt ugyanezen a helyen, ahol teljesen hivatalosan vittek el, mondván, hogy ez az egyik legjobb étterem a a szigeten, de az egy gyönyörű, tiszta konyha volt ahhoz képest, amit itt látunk, ez is egyébként egy szabályos, engedélyezett, legalábbis azt mondták a házigazdák, hogy teljesen szabályosan engedélyezett élelmiszer elmosító hely. Nyilván azt gondolom, hogy így a tapasztalatból kiindulva, és az általános tudományokat figyelembe véve, hogy amit megsütnek, az a legkevésbé kockázatos, tehát együnk grillezett termékeket, most szeretjük a csirkelábat, abból nagyon sokat is lehet. Persze ugye az itt is az asztalon ül az eladó, az azért felhívom figyelmet. Viszont amikor már ezt kapjuk hivatalosan a tányérra, akkor lehet, hogy elgondolkozik az ember, hogy az élelmiszerbiztonságnak is vannak határai, vagyis az előkészítésnek, az elkészítésnek is vannak határai, érdemes ezeket a józanész határai mentén megtartani. De mindig van remény, mert hogy az állatjelentő melléktermék is az élelmiszerlánc egyetéhez tartozik, és mindig van valaki, aki eltakarítja az étteremben a maradékot. Nyilván nem ez a legjobb megoldás, a takarítása sem, de azért az egy érdekes dolog, hogy az állati eredetű melléktermék feldolgozása, a húsrészt előállítás, nektek lehet, hogy ez nem sokat jelent, de hatalmasan bővülő piac, nagyon sok vállalkozás foglalkozik Európában azzal, hogy húslisztet próbál meg gyártani és értékesíteni. De nyilván azért egy megfelelő ebéd után természetesen járnak a desszertek, mert a csokoládét is mi felügyeljük annak ellenére, hogy de állatérző termék egyébként, nem mindegy, mert van benne. De minden esetre az a lényeg, hogy azért még csokoládé és egyéb cukrás ütemények területén is lehet szerepet találni egy állatorvosnak, hogyha éppen arra van kedve, és nyilván az italok tekintetében is mi vagyunk a felelősök. Megint csak a tudatos fogyasztói magatartás, fogalmam sincs, hogy ez micsoda, víz volt egyébként, tehát valamilyen vízesített víz, de igen, érdekes volt rajta. Viszont amit jó tanácsként tudok itt a végén mondani, legyen az ember bárhol, mondjuk Írországban, vagy éppen Lettországban, egy jégbárban, a fertőtlenítés a legfontosabb, higgyétek el, azzal az élelmiszer biztonsági kockázatokat jelentősen lehet csökkenteni. De azért nem ezért érdemes csak az élelmiszer láncfelügyeletnél az általási szolgálatban dolgozni, hanem azért is, mert az ember büszkeséggel töltheti el az, hogyha egy nemzetközi kongresszuson, egy nemzetközi járványügyi hivatal közgyűlésén Magyarország nevében át tud venni egy olyan okiratot, amely azt bizonyítja, hogy Magyarország ismét mentesült egy olyan állatbetegségtől, amely hosszú évek óta jelen volt Magyarországon, ez mondjuk a klasszikus sertéspestis esetén készült. Tehát azt gondolom, hogy elég széles a lehetőség a élelmiszerlánc, hogy ebben főleg akkor, hogyha valaki valóban nem csak a hagyományos kisállatpraxisban, nagyállatpraxisban gondolkozik, hanem egy kicsit nyitottabb a világnak. Ennek jegyében kívánok nektek nagyon sok sikert az egyetemhez, és köszönöm szépen a figyelmeteket!